Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta a keresztet, fogalmazott Leó pápa vasárnap délben. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. A mise evangéliumáról elmélkedve arra biztatott, hogy bennünk is legyen önzetlen, jézusi szeretet, és ajándékozzuk oda magunkat egymásnak. A Szent Atya az úrangyala elimádkozása után úgy fogalmazott: kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, ma töltöm be a 70. életévemet, hálát adok az Úrnak és szüleimnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam. Nagyon köszönöm mindenkinek. A Szent Atya az úrangyala elimádkozása után elmélkedésében elmondta: ma az egyház a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét üli, amelyen megemlékezik arról, hogy Szent Ilona megtalálta a keresztfát Jeruzsálemben a 4. században, valamint arról, hogy Héraklejosz császár visszaadta a drága erekjét a Szent Városnak. 14. Leó pápa kiemelte: Isten úgy mentett meg bennünket, hogy megmutatta magát nekünk, felkínálta magát társunknak, tanítónknak, orvosunknak, barátunknak, sőt odáig ment, hogy az eukarisztiában megtört kenyérré lett értünk, és e mű beteljesítéséhez az ember által valaha kitalált egyik legkegyetlenebb kivégzőeszközt használta, a keresztet. Ezért ünnepeljük ma a kereszt felmagasztalását, azért a mérhetetlen szeretetért, amellyel Isten, amikor üdvösségünkért felvállalta, a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta. Ezáltal pedig arra tanít bennünket, hogy semmi sem szakíthat el minket őtőle, és hogy szeretete nagyobb bármely bűnünknél, hangsúlyozta 14. Leó pápa vasárnap délben. Beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról. Erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán, utalva arra, hogy 14. Leó pápa a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén ökumenikus szertartással emlékezett meg a 21. század mártírjairól Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Azbej Trisztán azt írta: az elmúlt hetek merényletei, a hívőket Afrikában és Ázsiában sújtó üldöztetések, valamint a néhány napja boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna példája emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény vértanúság történeteivel nem csak a történelemkönyvek lapjain találkozunk. Ez a mikorunk valósága is. Ezért érezzük közel magunkhoz a világ számos részén ma is üldöztetést szenvedő keresztények sorsát, tette hozzá. Azbej Trisztán bejelentette, az ősz folyamán új programokat indítanak az üldözött keresztények megsegítésére. A következő hetekben élelmiszercsomagokkal segítjük a szíriai keresztényeket, támogatjuk egy megsérült protestáns templom újjáépítését, Irakban egy egyházi közösségi tér kialakítását, Afrikában pedig orvosi missziókat és ivóvízkutak fúrását, ismertette. Homokkomáromban a katolikus egyház nagyon fontos lelki erőműve, az itt található kolostorépület 500 milliárd, a templomtornyot pedig 25 millió forintos állami támogatással újítják fel, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a zalai kistelepülés templománál. Soltész Miklós a minden hónap 13-án a Kisboldogasszony kegytemplomnál tartott engesztelő nap alkalmából beszélt arról, hogy a 8 boldogság közösség női szerzetes rend, a kolostor épület, az egykori ferences rendház felújítására 500 milliárd forint állami támogatást használhat fel. A kegytemplom felújítása már korábban több ütemben elindult. Most a templomtorony felújítására fordíthatnak 25 millió forintos állami támogatást, később pedig a belső rekonstrukcióra is újabb hozzájárulást szánnak. Végül az időjárásról. Nyugat felől határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Az éjszaka második felében már csak az északkeleti-keleti megyékben eshet. Hajnalra helyenként pára köd képződhet. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósan derült szélcsendes részeken ennél kissé hidegebb, míg vízpartok közelében és a magasabban fekvő részeken enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Mirincsik Márton nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Mai helyszíneink Mezőkövesdés, Kisgyőr. Szeptember 6-án rendezték meg a 26. mezőgazdasági gépész találkozót Mezőkövesden. A következő két riportban erről szólunk.
Lőrinci László.
Aki mindig hozza és bemutatja ezt. Ugye már találkoztunk legalább vagy kétszer, de közben azért azt tudtam én, hogy a török Szent Miklósiak megjelennek mindig. Most is megjelentek.
Igen.
Meddig is élt a török Szent Miklósi képje?
Most is él, mint Klaszla Hungária Kft. Tehát most az idén 177 éves.
Tehát akkor úgy él, hogy ugyanolyan termelékenyen, mint eddig?
Igen, igen. Tehát mezőgazdasági gépgyártás volt.
Közben haladhat.
1848-tól napjainkig.
Valamit én ugye elfelejtettem, a múzeum alakult valahogy később is, akkor azzal kevertem.
Hát a páros 300 éves évfordulójára, a megalapításának 300 éves évfordulójára egy közösségi házat hoztak létre, amiben többek között kapott helyet Lábasi János is, egy szobába, egy állandó kiállítással. Tehát ez most már bármikor megtekinthető.
Tehát, hogyha én ide jövök, elkezdem a 45 előttit, vagy utánit? Hogy kezdődik?
Hát úgy kezdődik, hogy ez a államosítás utáni rész, mert a többi része az dokumentumokban van. Két könyv jelent meg, és ilyen dokumentumok vannak. Mindjárt mutatnám, hogy...
De van itt még azért egy pár dolgot csinálni közben. Nem zavarok sokáig.
Hát gyakorlatilag két könyv jelent meg. Tehát egy az, ez inkább a török Szent Miklósi embereknek a bemutatása a gyártörténettel kapcsolatban. A másik pedig a gyárnak a szakmai története. Hentz Károly lektorálta, átnézte. És
most már beugrik valami két évvel ezelőtt, akkor adhatták
igen.
ki. Igen. Egy igen. jó másfél éve.
Igen. És most már így.
Ja, még akkor meg sem jelent igazából, csak a kézirat volt itt, azt hiszem.
Igen, úgyhogy tehát ez megjelent most már 2024-ben. Igen. És akkor vannak még, hát ami a könyvekből kimaradt, még ilyen plusz anyag, úgyhogy tehát így megvannak, hogy tehát gyáranként, úgyhogy nyomon lehet követni.
Van bőséggel akkor anyag. Hát igen.
Most már így több mint 1000 oldalon lehet nyomon követni a gyárnak a 177 éves történetét.
Hogy lehet oda bemenni a múzeumi részbe?
Hát
be kell jelentkezni.
Be kell jelentkezni.
És önnel találkozunk akkor?
Hát ha bejelentkeznek, akkor...
Igen, tehát ön van ott.
Hát nem, én nem vagyok ott. Ja. Tehát van egy állandó, aki...
Ja, tehát ott de van. Hogyha vezetés kellene beszélni,
így
akkor...
Így van, akkor jeleznek, és akkor oda tudok menni.
Megígértem akkor, hogy majd elugrok én Török-Szent Miklósra. Azelőtt nyílt meg az adónk a Szent István rádiójé. De hát messze van az, vagy nincs messze?
Hát messze van.
Na nézzük, akkor tessék csinálni, mert akkor itt lemaradnak a nézelődők, a hallgatók pedig hát azt hiszem, hogy menjenek el.
Tehát most már. Tehát mondom, tehát több mint 1000 oldalon nyomon lehet követni. Az 1800-as évektől kezdve, 1800-as évek dokumentumait is, és a mai.
Jó, köszönöm szépen, jó munkát. Vagy hát ez nem csak munka, hanem még mellett egy kis öröm is, ugye?
Hát igen, hogy minél többen megismerni. És akkor ezeket a dokumentumokat szétterjesztettem a múzeumokban, a magángyűjtőknek, úgyhogy most már országban több helyen el lehet érni ezeket a dolgokat.
De úgy látom, azért van itt egy kis modernizáció, könnyebben fel lehet rakni, megvan mindennek a helye.
Megvan, igen.
Megfogjam addig?
Nem.
Pedig... mintha értenék is hozzá, bár egyáltalán nem értek a gépekhez. Hát szép időt, reméljük, hogy az idő az megengedi, hogy igen, sokan nézzék meg. Még egyszer köszönöm.
Nincs mit.
Lőrinczi Lászlót hallották Mezőkövesden, a Török-Szent Miklósi gyűjtemény kialakítóját. Sorunk folytatásában egy új fehértói gyűjtővel beszélgetünk, szintén Mezőkövesden, a pöfögőgépe mellett.
Szilágyi Péter!
Mi történt most? Beindítás? Be kell gyújtani?
Ez egy BL-12-es dízelmotor, és ilyen szivaros ízítása volt nekik. Most a hőmérséket olyan, hogy az öngyulladáshoz kevés az a sűrítési végnyomás, és azért kell a szivarni. De most azzal én nem szoktam kilódni, hát adunk neki egy kis lángot a szívótorokba, és akkor bejön. Aztán már bemelegszik, akkor megy.
A hűtés az ott van felül, azt látom.
Párologtató hűtés.
Párologtató?
Igen, igen. Ez egy fekvőhengeres négyütemű dízel, magyar gyártmányú, a Prés és Kovács Határ ugye gyártotta. Klasszikusan ilyen párologtató hűtése van. Van rajta egy szintjelző, meg van rajta ott a vízbeöntőnél, úgy hívják, hogy ebihal rács. Ugye valamikor ezek most a körülmények között dolgoztak, kanálisokból, folyóvízből.
Tehát szivattyúk is működtek általában?
Hát szivattyúk, bármi.
Ja, bármi meghagyott.
És itt ez az ebéhalrács azért kellett, mert a hűtővizet, amit onnan a kanálisból belöntöttek, az fogta fel a szemetet, hogy lekerüljön be a hűtőtérbe.
Mennyi időt működtet egy nap?
0-24 órában.
Hát akkor hűtés.
Folyamatosan.
Mondjuk nem mozog, mint az autó, hogy ott a léghűtés is lenne, de itt pedig... Hát...
Ez így van méretezve, hogy a párologtató hűtés elviszi a hőmennyiséget.
Tulajdonképpen mennyit fogyaszt?
Sosem értem, nem tudom. Hát van egy fajlagos üzemanyagfogyasztás a katalógus, de arra most nem emlékszek fejből.
Megjöttek a motorosok, még nagyobb zaj van. Egyébként úgy relatíve csendes, nem egy hangos gép.
Hát igen, egy jó kifogódok van rajta, hogy ő már nem olyan hangos, mint a korábbiak.
Mikortól van önnél ez a gép?
Vagy 25 éve. 1964-es gyártású egyébként.
Akkor kezdte a gyűjtést 25 éve, vagy előtte is?
14 éves koromban.
Itt mindenki gyűjtő, aki itt van szinte, de ilyen korán...
A 14 után... éves ugye azért nem mond a rádióhallgatónak semmit, mert nem látja, hogy én hány éves vagyok. Azt meg nem árulom el, de mondjuk azt, hogy 40 éve gyűjtök. Van gyűjteményem, ami látogatható Újfehértón. Előzetes bejelentkezés alapján tudok fogadni látogatókat Újfehértón a gyűjteményembe. Vannak benne ritkaságok, például működőképes gőz lokomobil is, vagy pedig csipekeltető a 1910-es évekből hűnegyártmányú, hát ezeket keveset lehet már látni.
Újfehértó azért valamilyen centrum a mezőgazdaság, illetve a milyen mindenfajta régi gépeknek, mert rendezvényeik is vannak, ugye?
Hát az országos gépészkovás találkozó az az én rendezvényem. Az én rendezvényem, én álmodtam meg. Tehát védj egy oltalom alatt áll, és akkor mondjuk úgy, hogy a rendezvény tulajdonosa is.
És akkor oda azok jelentkeznek, akik szeretik a gépeket,
kiállítani?
Még igen, vagy csak a kovács,
gépészkovás találkozóra. Hát mondjuk nagyjából ugyanaz a kiállítókör, mint itt Mezőkövesden.
De már az idén, ugye ez megtörtént, hogyha jól látom.
Június utolsó szombatján van minden évben, persze már volt. Nálunk is sok kiállító volt, úgyhogy én örülök neki. Hát ugye ez a veterán gép gyűjtés, különösen a stabil motor, az egy szubkultúra, és akkor én azt gondoltam valamikor, hogy a közönséget nem is biztos, hogy olyan nagy számba fog érdekelni, de mégis, ugye azt tapasztalom, hogy érdekli őket.
Szét kell nézni, bocsánat.
Itt Mezőkövesden is sok kiállító, sok látogató van ott Újfehértón is, úgyhogy én ennek örülök, remélem így lesz még sokáig. Aztán a fiatalok meg majd tovább viszik az ászlót, úgymond. Bár meg kell mondani őszintén, hogy kevés fiatal látok itt. Nem ott, csak itt, hanem mindenfelé.
Szilágyi Pétert hallották, aki Újfehértóról jött Mezőkövesdre. Továbbiakban a kisgyőri 41. őszi népművészeti sokadalmon veszünk részt. Lesz itt fonás, hímzés, borkóstolás, testvértelepülés képviselőivel való beszélgetés, és még folytathatnám. Elsőként fonunk. Hogy kezdett bele? Két éve csinálja, de hát már olyan ügyesen csapolgatja a lábával, hogy...
Lábammal pedálozom.
Pedálozni kell, és akkor...
Ezzel megadagolom a szösz tulajdonképpen. Majd megfőtekeredek az orsóra.
És akkor mi lesz belőle?
Hát majd fonál, a fonálból meg majd lehet kötni.
Tehát akkor kötve lesz nem szőni, hanem... Ezek
ez alpaka, ebből kötni szokta.
Ja, tehát alpakának a szőre?
Igen, ez alpaka szósz tulajdonképpen.
Hol van itt alpaka? Hozzák be?
Kaptam ezeket az alpakát, és abból.
Finom? Ez mint a mondjuk a lyuk?
Persze. Ez nem szúr, ebből lehet csinálni pulóvert, bármit.
Színezni is szokták, vagy?
Hát színezni is szokták, de nem színezem.
Természetes.
Igen.
Hát ugye nem mindig kezd bele egy ilyenbe. Valahol meglátta és megszerette.
Igen.
Szó szerint.
Szó szerint, igen.
Nem kell ez egy kicsit sok türelem? De. Úgy, mint én hozzám is.
De kell sok türelem, muszáj, mert különben másképpen nem lehet megtanulni.
Fizikailag nem tűnik ez nehéznek, csak úgy
hát,
szellemileg odafigyelni, vagy arra nem is kell.
De arra is oda kell figyelni, de azért nem könnyű. Nem könnyű. Valami kicsit arrébb kell menni.
Ja, igazítani?
Igen, mert ez
nem... Ú, én ezt kitanulom, ezt a mesterséget, most aztán. Hamarosan.
Van egy kulcsaptor.
Hamarosan meg fogom tanulni akkor, és látom.
Ő is éppen most tanulja.
Igen?
Persze.
Ja, de a színes vonállal tulajdonképpen mennyi időt tud eltölteni vele?
Valamikor fél órát, valamikor egy órát.
Tehát ezt abban lehet hagyni bármikor. Persze, tehát nem úgy van, mint a hímzés, hogy na most ott hagytam aztán.
Hát a hímzést is ott lehet hagyni, ezt is ott lehet hagyni. Ezt is ott lehet
fel kell állítani a szobába, vagy valahol?
Persze, egy, persze.
Állandó sarok? Mint igen, a mese sarok, akkor igen, úgy néz ki. Igen. Hány méter lehet, amire egy orsó úgy tele lesz?
Nem tudom, még nem mértem le.
Jó, két év kevés volt hozzá?
Nem. Nem érdekelt, megmondom őszintén. Megtelik, megcsinálom rajta a fonalat, az
ja,
kész.
Ja, értem, és akkor úgy lesz.
Általában lejön egy 30-40 deka belőle, úgyhogy...
Mondjuk nem méterbe mérik,
hát
hanem dekába, ugye?
Én nem tudom méterbe lemérni, mert nincs.
Ja, nem, hát dekába, csak
megvan
én nem...
Megvan a szerep, hogy méterbe, hogy mérjük.
Igen, de én nem.
A sokasága meghatározza a fonalnak, hogy 100 méterbe, vagy 10 méterbe, hány, vagy 10 dekába hány méter van.
Logikus, logikus. Igen, rátmegyek oda, elköszönök, és ezt a színes rokkát, ez honnan került?
Hát tulajdonképpen ez egy Hartai bútorfestő csinálta nekem. Ő festette rá nekem ezeket a mintákat. Tehát elvileg ez tiszta kéknek kéne lenni, csak én nem akartam, hogy kékre befesse, hanem csak így nyomokban vannak a kékek.
Tehát akkor csupa népművészet van itt.
Hát ennek az a lényeg. Ez a lényege, igen.
Jó, köszönöm, átmegyek, és
jó,
akkor megkérhetem, hogy nem
Kis Sándorné, Tíme.
Honnan?
Gyáról.
És egyébként ugye, mit köt, azt eladja?
Hát most ott van három zokni, ott, ahol a férjem áll, abból ott vannak a fonalaim is, meg a zoknim.
De eladja, nem pedig viszi zsűriztetni.
Ja, hát ezt nem zsűriztetik, ezt nem zsűrizik.
Na, átjövök a mesterhez akkor, aki tanít. Másabb színű.
Hát ugye? A festék az csodákra képes. Tehát, hogy a fehérből bármilyen szint varázsol, azt már jó szöbe gyergették itt a gyerekek. Csoda, hogy...
Ja, látom itt ezeket a kis, ezek a fülecskék, ezekre kapasztanak.
Hát én is bírjam el ki, míg hazamegyünk.
Ja, nem, igen lesz.
Nem tudom, helyi erő tudja, hogy már kell jönni a felhőnek ahhoz, hogy ne hozzon esőt?
Jó, hát itt én meg nem mondanám, én Kövesden lakom.
Kövesden és, lakik?
Hát bizony. Nekünk mindig nyugatról jön. Általában, de eddig itt völgybe vagyunk.
Az ember így, ha leül így, de a piac térre, se tudja, hogy merre van nyugat.
Tehát, hát arra, mert a nap lejár.
Hol a nap?
De tulajdonképpen völgybe vagyunk, és itt bármelyik oldalról jöhet az eső. No, hát akkor ő már régebben csinálja ezt a szakmát.
Hát nem tudom, hogy vagy mihez
hát két képest. Évet mondott a hölgy.
Ja, hát én akkor tízes cserünk hozzád, én 12 éve. De nem éjjel-nappal sajnos, mert nincs rá időm. Alig várom, hogy valami rendezvényen mesterség bemutató cím taposhassam a kis rokkámat.
Tehát ezeket általában hétvégén tartják
hát,
a mesterségben.
Ha van rendezvény, akkor igen, mert otthon sajnos nem nagyon van idő, hogy előszedjem, nagyon ritkán.
Mégis valószínű, hogy eléggé sokat művelte már, mert elég gyorsnak tűnik nekem.
Neki alacsonyabb fokozaton van, mint az én mezei felsőn van, neki meg a második.
Hát akkor kitanulok, most már tényleg.
Mert az a gyorsabb fokozat.
Igen.
Igen, azon gyorsabban.
Én meg se próbáltam még oda felrakni.
Vékony szállat csinálsz, akkor ha gyorsan megy.
Tehát akkor ebből is vonal lesz, és ezt is meg fogják.
Gyorsabban csinálja, tehát neki vékonyabb szállat.
De majd meg fogják kötni, vagy forgolni ebből, mit lehet?
Bármit lehet, mert ezt cérnázni fogom majd, ez egyenlőre egy szál, egy fonal, amit majd ellenkező irányba kettőt veszek és összesodrok, és akkor cérnázva lesz, úgymond. Akkor már semmelyik irányba nem fog már így elmozdulni.
Ez miből van egyébként?
Ez gyapjú merinói, tehát egész finom, ilyen
színes.
20 mikronos körül van, festett különböző színek, tehát konkrétan ezek a kis színes rolagok, amik ilyen kis kukac kinézetűek, azok gyerekfoglalkozásnak az eredménye, és azért van az, hogy ilyen kismillió szemvidító szín van a legkülönbözőképpen összekeverintve, mert hogy a gyerekek azok nem gondolkoznak, hogy a hupilila mellé oda tegyék-e még a hupirózsaszint is, meg esetleg egy kis sárgát, meg még a zöldnek is a legelvetemültebb álnyalatait.
Ez az igazi.
És ezért lesz ilyen teljesen ilyen érdekesen színátmenetes a fonal.
Szép. fehéres, ilyen... szürke, ez pedig egy átmeneti, de nagyon, nagyon jó. Hát ebből lehet már egyből nem olyan pulóvert kötni, színeseket. Egyébként megkérdeztem, hogy régen ezt el 12 évet mondott, de akkor mi?
A fonást. Mert egyszerűen megtetszett. Megláttam egy a mesterségek ünnepén egy hölgynek a kezébe, akit Véganetnek hívnak. Egy kézi orsult, meg ő rengeteg színes gyapjút, nagyon szép színeket fest, és akkor ez úgy egyszerűen vonzott. Tehát, hogy ő
megértem.
Nagyon régóta horgolok, gyerekkoromban tanultam meg kötni, horgolni. Az azért úgy izgalmasan hangzik, hogy az ember a saját fonalát el tudja készíteni. Egy napig küzdöttem, hogy akkor most kell nekem egy új hobbi.
Nem bántam meg?
Nem. Tehát nagyon pihentető, nagyon kellemes tevékenység. Tehát van egyfajta monotonitása, amellett viszont kell azért figyelni is, és itt a színeknek, a fonaltípusoknak a végtelensége megadott.
Az az érdekes, hogy én életemben semmiféle ilyen kis mesterséget nem is akartam, mert hát nem is tanultam, bár tetszik. Mert gyerekkorban minden fiú faragott cipkát, meg valami más, de ezt nem tudtam volna. Anyámék kötöttek otthon, meg horgoltak, de ez egy másik dolog.
Az előbb ment el egy fiatalember, aki hímez például, és már híresen szépek a munkái.
Nagyon zavartam? Egy kicsit? Akkor köszönöm. Kérhetek egy nevet?
Edi Boglárka, Egerből.
No, ebből mi lesz?
Ez egy nő is tóla lesz. Elvesi vaggalásos hímzéssel készül el.
Óriási dolog, ilyen hosszú, meg ilyen nagy anyagot kivarni. Hát férfinak, van türelve?
Igen, van, tehát én már kb. 20 éve hímzek, úgyhogy...
Nagyot néztem.
Megnéz keresztemes vaggalásos hímzést.
Hogy lehet ebbe úgy belejönni, vagy elkezdeni? Mert hát ugye a fiúk azért nem nagyon szoktak, inkább húrnak, faragnak, ütnek, vágnak, mint hogy ilyen nyugodt tempóba csináljanak valamit.
Én szoktam mondani, hogy a vénemben van, nagymamámtól kezdtem annó megtanulni az alapjait, majd a szomszéd rokonnénitől utána eltanítottam a kalodás hímzés alapjait. Később találkoztam mesteremmel Fischer Józsefével, és rátelelt el a népművészeti pályára, és akkor ezáltal így készítek ilyen nagyobb textíliákat is, amit a szakmai zsűri előtt megmérettetjük.
Ugye az kevés, hogy az ember szeressen valamit, vagy akarjon valamit, tudást meg kell szerezni. Elméletben is, és gyakorlatban is, mert anélkül nem tudnám, hogy miket csinálok, ugye?
Igen. Szakkörökben fejlesztettem eleinte tudásomat, majd Békés Csabán elvégeztem a OK és kézigépimzés szakirányt, igen, és a kismesterségi oktatóit is.
Hát de az csak az alap. De a mester az pedig ugye állandóan tanítani kell, hogy tanítsa, mert egyébként marad ugyanazon a szinten, vagy akkor is lehet tovább tanulni, hogyha az ember saját magától tanul?
Mindig fejlesztjük magunkat is, tanulunk, meg ellátjuk a csínyeket. Jelenleg van egy 14 fővel működő szakkör, meg ebben az Eszterházi Károly-Katolikus Egyetemen működünk, és akkor ott azért velük együtt is mindig tanulunk az ember újat.
Mondta, hogy a Mátrából jött Recsken a népművészet.
Az mindig is megvolt, főleg ez a hevesi vagdalásosat kalodás hímzésnek hívják, régen is megvolt, és mai napjainkban is megtalálható még.
Ugye a Palócföldön sokféle fajta hímzés van, de hát hasonlóak, de hát azért mégis mindegyik településnek megvan a maga specialitása?
Ez igen, így van. Tehát ott itt ez a Mátraján van, főleg ez a vagdalásos keresztemes hímzés. Keresztemes, úgy kis Palócföldön elterjedt, Széchenyi környéki minták szabadrajzúak például, de vagdalás is megtalálható több helyen is.
Hogy készülnek ezek a dolgok? Először fejben, vagy pedig először megrendelik, és akkor nem. Úgy lesz fejben?
Én nem eladásra készítek, tehát én a saját részem, meg a szakmai zsűri elé, hogy ezeket megmérettet, szerintem elkezdünk mintákat keresni, ötletelünk, mit tudjunk belőle kihozni, mi lesz a funkciója, és akkor a mintát ennek függően készítjük el.
Ugye, aki szakkört vezet, hát az tulajdonképpen minden alkalomra kell, hogy készüljön. Ezt általában a tagokhoz kell méretezni, ugye, hogy milyen komoly, milyen nagyságú munkát fognak megpróbálni, megtanulni.
Hát én viszek egy témát mindig, akkor jobban szoktam készülni, és akkor ők meg attól függ, hogy mit akarnak készíteni, mert készítünk egy lakástextit, használati tárgyat, ruházatot, és ezt ők mondják ki, és ahhoz alakítjuk a mintákat is, amit ráteszünk akkor.
Ugye a mester akkor a legbüszkébb, hogyha a tanítványok már túlnövik, még akkor fiatal ahhoz, majd később lesznek olyan tanítványai, akik akár versenyeket is nyernek, mondjuk neveznek egy pályázatra.
Hát ezt még nem tudhatjuk, ez a jövő zenéje.
Nem zenéje, a jövő varázsa lett. Ez tulajdonképpen mit látok? Ez
itt most kalodás terítők, futók, mintakendő látható, díszpárna is, vannak keresztemes, palóc keresztemes minták Bodonyból, és látható itt egy-két tardi keresztemes is.
Hát akkor már a fogás megvan, párat már megismert. Kitől tanulta?
Hát ott a szomszédba tanultam, főleg a nagymamámtól otthon, a szomszédban,
ja,
egy okor nénitől is, meg a mesteremtől is, a Józsefnétől, és a többit kutattuk utána, a többi mintákat, hol lehet még találni.
És most hát, csak bemutatók vannak.
Igen, most ezen a rendezvényen bemutatózunk éppen.
A mester, megkérdezhetem egy percre, zavarhatod?
Fischer Józsefné népi iparművész vagyok, hímző. Palócföldi népi iparművészek egyesületének tagjai vagyunk.
És mihez kell gratulálnom a kis Jankóbori hímzőpályázat és kiállítása?
Verebélyi Balázs tanítványomnak a gyűjteményéből dolgoztam föl egy 100 éves lepedőt. Azt terveztem újra, moderni és a régi hagyományos. E kettőt hímezve, lukhímzéssel az első díjat hoztam el Mezőkövesdről, Kis-Jankóbori országos hímzőpályázatról.
De tulajdonképpen akkor a tanítványa már itt ül. Igen. Ön mellett egy pár emberrel akkor már foglalkozott, gondolom.
Igen, hát Balázsral találkoztam 16 éves korában, aztán hát neki volt már egy tudása, őt csak így irányítani kellett.
Nyesegetni egy kicsikét, mert igen, ugye az tudás az van, az nem begyepesedik, de az bizonyos irányban ott marad. És akkor ön pedig nyeseget, tehát nem is tudom, a varrásnál nincs nyesegetés.
Azt, hogy irányítás. Helyes öltéseket a tervezésbe, aztán a zsűrizésbe, hogy lezsűriztettük, akkor már egy szakma látta, hogy szakmailag is megfelel. És akkor ez így szépen folytatódott, hogy menjen Békés Csabára, szakiskolába végezze el, tehát két év alatt több tudáshoz jutott, mint hogyha én így tanítgattam volna. Tehát elvégezte az OK-s képzést, Békés Csabán, gépi hímző, kézi hímző, oktató lett.
Gondolom, hogy egy kicsit
tehát így nekem ez
furcsa azért volt az ottaniaknak, mert nem?
Hát aki kézműves, vagy a népművészettel foglalkozik, az tudja, hogy régen a szűrszagók az férfi emberek voltak, a nehéz szűröket a férfi emberek ímezték, és a nők vették át a lakástextilre, ezeket a hímzőre, vagy a viseletre. Ugye díszítettük a viseletünket, és akkor minden tájegységnek van egy viselet kultúrája, és így mi maradtunk a palócoknál. Elég nagy terület, Heves, Borsod, Nógrád, mi Heves megyében sok hímzést találtunk, ki a falujába, de mivel a nógrádi közelség van, tehát Nógrádban is gyűjtöttünk, a Palusz Múzeumban, Balassagyarmaton, és így dolgoztuk fel az eredeti piros-kék hímzéseket, de ugyanúgy a keresztszemes, vagdalásos, tehát nagyon nagy területen van a palócság, és nagyon-nagyon sok motívum kincsel, és ezt próbáljuk a mai napig feldolgozni.
Mondjuk földrajzból úgy tanították volna, hogy az Ipolytól a Sajóig, de hát persze van a betüremkedés, mondjuk
hát
a magyaroknak a részét,
igen. Felvidék.
De mióta készít ön ilyen gyönyörű munkákat?
Hát én abban a helyzetben vagyok, hogy én ebben ebbe születtem. Én ebbe születtem, Nagy Visnyó, a szülőfalum, a Bükkhegység másik oldala, az északi oldala. Tehát Nagy Visnyón mi ezzel foglalkoztunk. Ez nekünk az életünk volt. Életvitelszerűen kendert termesztettünk, szőttünk, fontunk, gyerekként mindenben részt vettünk, megtanultunk, és a vásznat hímeztük, a kis kalácskendőt, a törlőket, aztán a stafírunkat. Ki kellett hímezni, mire oda került a sor, hogy eladók lettünk. Tehát nekem még kendervászomból van a stafírunkban.
Épp mondtam másik helyen is, hogy a férfiak általában ezt a fajta kis precíz munkát nem szeretik. Hát azért mégis szeretik, de ön hogy maradt meg ennél a művészetnél, a népművészetnek ennél az ágánál? Mert hát azért elég munkás ez.
Hát igen, mivel hogy gyerekkorban már ezt tanultam, és ráadásul varrónő lettem, tehát így be tudtam építeni a modern, mai kornak megfelelő ruházkodásba a hímzés motivumokat. Tehát megújultam. Nem csak az autentikus dolgokat készítem, hanem egy kicsit hordhatóvá, ugye kevesebb is elég, ha már a ruhákon, de az ajándéktárgyakon szintén ugyanezeket a motivumokat használjuk, amit szívesen megvásárolnak a mai az emberek, egy szép táskád, ami rajta van a hímzés, egy beszeszer, egy várkendő, egy stóla, ami elérhető áron hozzájuthat, mert bizony a terítők ma már nem divatok, tehát funkcióba helyeztük, így, hogy viselet ajándéktárgyon megjelenítjük a tájegységünket.
Azt hiszem, hogy most már ez egy kicsikét úgy mondom, hogy divatossá is vált. Hát a Matyókat ismerve, Bettéjéket, természetesen ők is erre törekednek, hogy a népművészet éljen, maradjon meg, mert akkor marad meg, hogyha nem a 100 éves dolgokat hordjuk, mondjuk táncon lehet itt fellépni, de ezt a táskát már azt hiszem feleségem is szívesen elhordja, meg hát sokan.
Ez lett a jövő, hogy a kevesebb is elég, és megjelenítjük kevesebb motivummal, hordhatóvá tettük az ajándéktárgyainkon, és ezt szeretik is.
Tehát nem egy nagyon fatyorral fognak menni vásárolni, hanem ezzel, ugye?
Így van.
Köszönöm szépen, hát további jó munkát, vagy nem is tudom, minek nevezem, oktatás, nevelést.
Hát ez
minden.
Az életünk része ma már így van, belefér az oktatás, a mindennapi imádságunká vált a hímzés.
Verebélyi Balást és Fischer Józsefné népi iparművészt hallották. Most a testvértelepülés képviselőjével beszélgetünk.
Mezővergenye, Mezőség kapuja, Erdély. Sárhely irányából megközelítve a Mezőség kapuja. Ezt már régebb leírták, hogy Mezővergenye a Mezőség kapuja.
Tulajdonképpen mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a hegyek után van, vagy pedig a hegyek jönnek?
Jönnek a hegyek, igen. Vásárhely irányából jönnek a hegyek, és egy irányból jönnek a hegyek, de viszont jön a Mezőség. Egy ilyen lápos, vizes vidék is a Mezőség.
De ezért viszonylag a neve alapján, mint hogyha jó termőképességű lenne, vagy ez így nem igaz a nevéből?
Hát igaz. Igaz, de nem. Igaz, egy jó termőképességű vidék, de viszont sok ideig, főleg a kommunizmusban egy nagyon visszaszorított vidék, ahol nem működtek sem iskolák, oktatások, meg kórházak, semmi nem létezett ott a Mezőségen, ahol a tanya vidék létezett. Mert nem egy sűrű lakott terület a Mezőség. Tehát a tanyavidék főleg arra az jellemző a Mezőségre. Egy faluhoz tartozott 7-8 tanyavidék, amelyikben tartozott egy tanyába 2-3 ház család. Sőt, volt olyan, hogy csak egy család, és a legközelebbi másik család 2-3 kilométerre volt.
Mondjuk akkor ott elég nehéz nagy területet találkozni.
Tehát a mezőség egy nagy területet fed le Erdélybe. Tehát Vásárhely irányából, Mezővergenye egészen érinti majdnem a Kalotaszeget, határos a Kalotaszeggel, és határos a dézsvidéki, a szék, ördöngös füzes határáig. Vas Albert innen Vasasszentgortháról származik. Ott volt az ő szülőfaluja, úgyhogy mi büszkék vagyunk.
Nagyot adtak Magyarországnak, a magyarok.
Mezőségieként büszkék vagyunk, mert a Vas család, a Kemény család, a Rudnyászki család, és még a Bánfi család is élt és táplálta a Mezőséget.
Mennyire tudták megőrizni a magyarságukat a Mezőségiek?
Nagyon nehezen lehet megőrizni a Mezőségbe szorványként magyarnak lenni.
Ez azt is jelenti, hogy az iskolákban általában nem magyarul oktattak?
Igen, tehát főleg a kommunizmus időben nem volt magyar oktatás szorványban, mert hogy kellett ahhoz a bizonyos gyerek létszám. Már Bergenyében még megmaradt magyar oktatás, mert volt létszám, de viszont most már mi is vagyunk, nagyon vagyunk. Összemont osztályok.
Elköltözések.
Hát összemont osztályok. A románság gyarapodik, mert...
Igen, megértem, hát a övék úgy mondják.
Nem az övék. Mi nem mondjuk az övék.
Tehát az övék nem lesz. Mondja, hogy az övék nem lesz. Soha nem lesz az övék, ezt nagyon jól tudjuk. Hát csak az, hogy azért a világpolitika is sajnos arra felé hajlott, amikor a szocializmus volt, hogy kiírtani ott a nemzetiséget.
Igen, és ott volt a legkönnyebb.
Igen.
Erdély szinten területet a Mezőségen hódította legtöbbet a román vidék, mert nagy területen kevés lakosság, mindenki nagy területet birtokolt, abba elég volt bevinni egy fél román családot, aki elrománosította és már román lett, vagy egy kicsit leszegényíteni a családot és megvásárolni tőle apró pénzé a földeit, ami nagyon sok terület. Kolozsváron, Kalotaszegen nagy területek vannak, de erdős vidék, az nem kellett a románságnak. Az a munka volt. Tehát most már igen, kell. Most már államosították. Ott már nincs visszaút, de viszont a Mezőségen, ahol az emberke kiment, és minden nap megkapálta az ő földjét, azt elvenni egy kicsit nehezebb volt, de viszont sokkal nagyobbat hódítottak területileg, mint igen, máshol.
Most már megértem, mert én pontosan ebben a konstellációban nem láttam, de most már tudom, hogy hatalmas terület, viszonylag kevés emberrel, és akkor amit lehetett elvetik. Igen. De azért magyarok maradnak még ott is.
Megmaradnak persze. Szóval megmaradunk.
Milyen nagy ez a település egyébként?
Hát egy szűk 1000 lakós.
Szétszórt egyébként?
Nem.
Van központi része is?
Van központi része. A központi része Mezőberge igazából Vásárhelyhez viszonylag elég közel. 13 kilométerre vagyunk Vásárhelyről.
Jó is, meg rossz is. Annyiból jó, hogy még van munkahely, rossz, hogy beköltözhetnek.
Még nem költöznek be.
Nem
költöznek be. De viszont ki vagyunk téve, már ott vagyunk a határon, hogy beköltözhetnek már Vásárhely, hogyha bővül, akkor már mi vagyunk a határon, ahol... Az is lehet, hogy jó, az is lehet, hogy nem, de egyelőre szeretünk egy kicsit mi konzervatívak maradni. Megmaradni magunknak, elegek vagyunk, mi a lányon vagyunk. Együtt élünk a románság, a vallás szinten három vallás jellemző településre. Református többségben 600 lakós.
Ez a magyar református.
Magyar református, elnézést. Igen. Román ortodox, igen, olyan 250-70 lakós, és adventista felekezetűek vannak egy olyan szűk 200.
De mondjuk a vallásban
nincs konfliktus.
Tehát ott van gond, amikor valaki választást akar nyerni.
Persze. Tehát mi választást nem tudunk nyerni. Mi önkormányzatilag tartozunk, ja, valahova.
Összevont.
Tehát Mezőpanithoz tartozunk. Ez hozta a sors. Valamikor Mezőpanit tartozott Mezőbergényhez, mert Mezőpanit egy telepes falu. Őket telepítették a székelységből, határőrség irányába. És Csícent Ivány harcó, ő a községünkben a legőskoribb település. Nekik van egy Árpád-kori templomuk is, amit a magyar kormány által is támogatott. Közeljövőben fel lesz avatva, mit felújítottunk, és mezőkövestük.
Hogy kerülnek most ide?
Mi úgy kerülünk ide, Kisgyőrbe, hogy ezelőtt, pontosan nem is tudom, már mindjárt szégyen lassan 20 éve kialakult az önkormányzatok által, tehát önkormányzat, Kisgyőri önkormányzat, és a helyi tanácsosunk által egy testvértelepülés kapcsolat.
Biztos voltam benne, de azért megkérdeztem.
De ennek van még egy másik háttere, ami által kialakult ez, hogy a mi településünk lelkésze, Domaidé Béla, az akkori kisgyőri lelkész, Domaidé Ernő, bár öccse. Így alakult ki a testvéri települési kapcsolat. A két lelkész testvér által.
Nevet hagyj kérjek még.
Lőrinci Szörény Ede.
Van a titulus valami?
A Kincsásó Egyesület elnöke.
Az mi?
Mezővergényében az egyedüli egyesület, szabad egyesület, ami létezik.
Ilyen történelmi dolgok után kutatnak, vagy?
Nem.
Nem? Természeti?
Hagyományőrző. Hagyományőrző egyesület, aki néptánc, népdal, és ilyen népkutatással foglalkozunk.
Gavala János. Kaposkeletsénye az Nagykapos mellett van, az Kelet-Szlovákia. A Latorca partján, jobban mondva.
Tehát ugye a Bodrog egyik folyója a Latorca.
Igen.
Hát úgy, mikor összebb
Az a vidék, a Bodrog köz.
Bodrog, ez a felső Bodrog közé rész. Egyébként szín magyarnak tudtam régebben, remélem még maradtak.
Maradtunk, én például nem vagyok szín magyar, mert apukám az tiszta szlovák. Én fél-fél vagyok, 50-50%-os csak. Én hamarabb tudtam beszélni szlovákul, magyarul, csak a falunkban az óvoda az magyar volt. Vetettek engem az óvodába, és minden gyerek, hogy beszélt magyarul, akkor gyerekektől megtanultam a magyar.
De akkor neked ez nem jelent problémát, a két nyelvűség sem?
Nekem egyáltalán, nekem mind a kettő olyan nyelvem.
Meg az sem, hogy szlovák-magyar, mert nincs, ez a politika az, ami behozza.
Ez csak politika, és a másik egy harmadom lengyel, és a lengyel-magyar jó barát.
Akkor három nyelven lesz.
Három nyelv, igen.
Jó ez az olvasztó tégely, de sok esetben nehézséget is okoz a gyereknek.
Gyereket szlovákul, magyarul fogjuk tanítani, és ha fogja akar, és fog velem sokat járni külföldre, Lengyelország, Magyarország, a biztos rá fog tapadni az a más nyelv is. Ha benne lesz, mint az apukája az üzletbe, és a nyelv csinálja az üzletet.
Ugye erdész vagy, vagyis azzal foglalkozol, de az, akkor az fával is?
Erdész, az vagy kitanulva fával, fa eladás, termelés, azért. Kiadás, jelölés, minden, ami a... Én vagyok az erdőnek a gond. Ha nem vagyok ott, akkor senkinek nem szabad hozzányúlnia semmi az erdőbe. Nekem van a fő szavam a mindenben, ami van termelve,
csinálva. Ez azt jelenti, hogy felelős vagy érte.
Felelős is a termelésért, ültetésért, amit kitermelek, többet tudjak elültetni, hogy minél csak bővítsem az erdőket nálunk.
Egyébként ez a rész viszonylag erdősült, úgy tűnik.
Hát nálunk igen, főleg a folyók partjai, a medrei, mert a zárt érekben, meg a mocsáros vidéken nem lehet termelni. Nincs szátóföld, az jobban termel benne a fa, mint ha a szátóföldnek használnak, vagy legelőnek.
Legelő, így van. Hát mondjuk a folyók mellett sokszor a fa nem jó, hogyha az árvizet megfogja.
De a nyárfa kőr is, meg a gyertyán, azok azt szeretik például, és a zárt térek kívül meg van a tölgyfág nálunk. A zárt térben meg a vízszerető fákat ültessük, ami szereti a vizet. Lehessen minél jobban, minél többet kihozni abból a földből, mert a legelőből nem lehet kaszálni vízbe, meg nem lehet szállítani a vízbe, de a fa fog vízbe is nőni. Az a pár hónap egy évben, az a 2-3 hónap, mikor kint van a medre, a Latorcának, azt kibírja a fa.
Egyébként mennyire szereted azt a vidéket?
Hát ott születtem, az az élőhelyem. Mindig húztak engem az erdők, meg a hegyek, mert az erdő, hegy, erdész az mindig hozzá van, de ahányszor elmegyek, szétnézek, és mindig meggondolom, mindig nálunk könnyebb és jobb az élet. A hegyen az mindig nehezebb az hegyekbe. Én ha megfogom a földet, elültek valami magot, akkor kiterem, és meg jobb mag megélhetés nálunk, mint a hegyekbe.
Az az igazság, hogy ugye mióta EU-s a egész szinte, alig-alig van kívül.
Egész Európa úgy.
Hát mondjuk életfelé még nem, de tulajdonképpen azért nagyobb a szabadság ott is mindenben.
Hát már határ nincs. Nekünk még van egy határom, rögtön mellettem az ukrán határ, amit még ismerjük a határ, de például Lengyel, Magyarországra, meg a többi országba úgy tudok menni, hogy jövök, megyek, és senki soha nem áll. Meg emlékszem, mikor nagyapám, apám mondta, amikor még abban az időben hordták a lófelszerelés, meg a lovakat is még a határon keresztül, hogy nehezebb volt, most pedig én is belőle a kocsiba melyek hozom. Ők még azért még kicsit rizikóztam, mert lőttek puskával rá, amikor hozták a határon, most pedig már nincs ilyen.
Hát igen, mert az a vidék eléggé sokszor cserélt gazdát, hát, ugye, amióta már az ukránok élet a túloldal, hát, Szelmencre gondolok.
Nagy Szelmenc, igen, a szomszéd falunk, a ketté vágott, tehát volt olyan, hogy az emberek elmentek apán a földre, a gyerek otthon maradt, lezárták a határt, és már nem látták többet a gyerekek a szüleiket, hogy nagyanyánál maradt, hogy valakinél, és elzárták őket, és többet nem engedték össze.
Egy nap a vasúton át se lehetett akkor sehol, már menni határt.
Lőtek.
Azt mondták, 40-50 kilométert kellett menni ahhoz, hogy át
tudjon adni. Igen, Pista Nyemeckén. Most már kinyitották is határt, át lehet menni gyalog, de ezelőtt vagy 15 éve mondták az öregek, ha akarták tudni, hogy ki halt meg, vagy ki született, akkor elmentek kikapálni, és énekibe mondták a másiknak, hogy mi történt a faluban, tudják a másikok a szomszéd faluban, mi történt.
Én ezt hallottam ott helyszínen, és mondták, hogy itt volt a szoba közepén a határ, hát azért ilyen borzalmas dolgokat műveltek, de most már nem is lesz ilyen, gondolom.
Hát
remélhetőleg.
Még mindig van az a konfliktus Ukrajnában, az oroszok meg az ukránok között. Azt, ha átveszik az oroszok a határt, akkor szerintem nem lesz kinyitva. Ha az ukránok megtartják magukat, akkor hamarabb beveszik az EU-ba őket, és kinyitják a határt nekünk. Csak az van benne, hogy még oldal fog nyerni.
Nem megyek bele ebbe a politikába,
de a ló... Utálom a politikát.
De a lótartásban néhány szót.
Nyugodtan.
Még. Szereted a lovakat akkor nagyon?
14 darab van otthon.
Húha.
Beleszülettem a lovas életbe, az anyukám, apukámmal úgy találkoztak, anyukám nem tudott szlovákul, apukám nem tudott magyarul. Anyukám kiment lóháton, apukám meglátta az erdőbe fát vágott, és kézzel lábam megmagyarázta neki, hogy üljön már fel a lóra. Anyukám odaadta, apukám ráugrott, rácsapott, elvágtatott, én meg megfogta a fejét, ez a hülye le fog esni, hogy hagyja engem való, mehetek az agyalog. Visszajött, leült, aztán meg apum látta kapálni a kiskertben anyukámat, és úgy elkezdett járni oda, és mindig volt köztük az a nyelvhatár, és én voltam pár első évben a tolmács köztük. Most már anyukám tud szlovák, apukám még mindig nem tud magyarul.
Szóval akkor te vagy az eredménye a találkozás.
Én vagyok az a félvér, a félszlovák, fele magyar. Fele magyar, fele tau, nyis ki van ma az ajtó.
És tulajdonképpen mit kezdesz a lovakkal? Lovagoltatsz?
Például a feleségem is, aki itt van mellettem, ő is lovas családba született, ő is lovagol. Lovagoltatunk, befogunk, szántó munkába, sok lovakat erdély munkába, én szántok, krumplit vetek, húzatok velük, járok a szomszédoknak, meg a szomszéd falvakba is, ha kell valakinek kerte meghúzatni, krumplit meghúzatni, tengerit, minden ilyen munkákra, és mellette van mindig egy-két csődörünk, a többi meg kancsa, csikózhatunk. Évente születik nálunk 6-7 csikó is.
Hát akkor az azt jelenti, hogy törődni is kell vele rendesen. Mert nem csak pénz van benne, hanem hát, munka is.
Ezt pénzben nem lehet mérni. Ez egyszerűen ez egy betegség. Aki nem lóbeteg, az nem fog tartani lovat. Mert sose hozott még pénzt. Az csak vitte a háztól.
A végén pedig a kisgyőri bort kóstoljuk meg.
Rozei küvei.
Tehát akkor bort ittunk, szőlődől volt?
Igen. Tehát olyan bor volt, hogy ebben se szőlő, se cukor.
Ja, rá kell írni. Egyébként itt Kisgyőrbe terem úgy itt jobb bor. Tehát jobb minőségű.
Az milyen? Hogy érezte? Milyen volt jó? Kóstolja meg. Csak van jó bor, mert ami itt volt bor, már nagyon fogytán van, úgyhogy...
Kellemes. Olyan félszáraznak tűnik.
Pontosan nem... így van.
És mellette kis tapadása is van. Tehát tényleg látott szőlőt.
Na jó, hát én csak vicceltem.
Hát de jó, van, de úgy érzem, hogy kellemes. Ez főképp ezen tövé. Jó, húsok után jó, ugye?
Fröccsként szoktam fogyasztani általában ezt.
Milyen nagyságú területen terem?
Nem olyan nagyságú, egy olyan 2000 tőke van körülbelül.
Elég, azt megmetszeni.
Hát elég.
Egyébként itt lakik akkor, a Kisgyőrbe? Ja, ezt másokat kóstoljam meg?
Ezt is kóstoljam meg.
Ja, úgy kóstolunk, hogy nem rugunk be, ugye?
Ez, hát azért ütöttem annyit.
Ez már inkább muszkotályosabb egy kicsikét, mert a félszáraz fölött van egy kicsikét édeskésem. Nem csak röcsnek jó ez másnak is, ugye?
Ez olyan, mint egy habzóbor.
De rendes hordóban van, nem pedig...
Ilyen... Ez le volt palackozva. Tehát az első fejtés után le lett palackozva, és még akkor nem volt teljesen kialakulva, kiforva a bor tulajdonképpen.
Igen, és akkor...
Még sok maradék cukor volt benne, és benne, még utána mozgott az üvegbe, for, és most benne marad a szénsav, ízei tulajdonképpen. Ez így habzóbor jellege marad egy kicsit. Hasonló, mint a pezsgő, majdnem azon az elven alapszik, mert a pezsgő is oda újjárad az üvegbe.
És mondjuk akkor... a franciák szeretik azt, hogy a tankba megcsinálják,
igen,
és akkor más. Ott marad minden benne, hát a szénsavas rész is. Kevésbé üti agyon az ember. Vagy ki tudja.
Hát vagy ki tudja, igen.
Mert a mennyiségtől függ, ugye?
Igen.
Hát egyébként, hogy mennyi a termés itt a környéken? Elég sok?
Ma nem olyan sokan csinálják, ma. Itt csak hobbi szinten csinálják.
Hát munka van vele azért.
Van, de hát aki, én is csak azért csinálom, mert szeretem csinálni.
Azért, mert a bort azt lehetne ott is kapni a...
Persze.
Bár ez itt a pince különben?
Hát van egy pince, igen, de ez csak egy kis pince, csak azért itt italokat raktunk be ide.
Ja, ebben nincs... itt voltam odafent, volt a földút mellett.
Ott is vannak pincéim,
itt végig a pince sor is van. Egy kicsit két rogyva.
De itt vannak pince sorok végig, itt egy völgy, úgy mondják, hogy Völgy utca, az ott végig a pince, hogy még valamikor lakások is voltak.
Hát akkor egészen megmaradt a szőlőkultúra azon a szinten.
Hát azon a szinten, ahol egy páron még tartjuk, de mondom, nem nagyon... Sziatalokban nem szeretnek kapálni.
Mondjuk nem szeretet kell hozzá, hanem kedv, erő és hát akara. Pillanat, megnézzük, hogy mi van ráírva.
Nem biztos ugyanaz.
Mi van ráírva arra?
Hát az egy sima üveg, az nem.
Ja, értem, én azt hittem, hogy ez márka.
már, no, kértem én egy nevet?
Nem.
De most kérek.
Én Nagy József vagyok.
És Tőzs Gyökeres, Kis Győri, itt is lakik.
Igen.
De jó, itt egyébként lakik?
Szeretek. Én nem itt születtem, de jó, hát itt születtem, jó. Helyileg 4 kilométer arrébb. Születtem. Mocsolyáson. Iskolában ma ide jártam.
Mocsolyás is egy nagyon kedves település. Hát gondolom, hogy ott is szeretett lakni.
Persze. Mai napig szeretem Mocsolyáson.
Legegészségesebb hely. Lehet mozogni. Jó levegő van. És hát itt van közel Miskolc is, meg hát minden. Na, akkor megköszönöm a kínálást és a legjobbakat.
Nagy Józsefet hallották Kis Győrből. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,